Vitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Bacsmai László atyával, a Mohácsi kerület esperesével Nagy Viktória Angelika beszélget.
Kedves hallgatóink, folytatjuk a tegnap elkezdett beszélgetésünket Bacsmai László atyával, a Mohácsi esperesi kerület esperesével, Mohácsi plébánossal. Előző részben László atyával beszélgettünk a horvát származásáról, milyen értékeket kapott a Bencés gimnáziumban eltöltött évei alatt, mely városokban szolgált lelkivezetőként, és hogyan élte meg, hogy idén március 15-én állami kitüntetésben részesült. Amint már említettem, Bacsmai László atya horvát származású. Ön hogyan éli meg az identitásában, hogy horvát származású? Ön hogyan éli meg az identitásában a magyarságát és a horvát származását?
Igen, hát én a kettőt egységben látom. Tehát ugye azt nem mondhatom magamról, hogy én magyar anyanyelvű vagyok, amikor anyám, apám, öreganyáim, mindenki horvát nyelvű. Tehát én horvát anyanyelvű vagyok, viszont a magyar ország az az én hazám. Tehát nekem érzelmi kötődésem Horvátországhoz nincsen, csupán annyi, hogy szerettünk barátokkal minden évben, talán egy 20 éven keresztül mentünk minden évben egy vagy két hétre az Adriára nyaralni. És ott jó volt megélni azt, hogy hát én ott szót tudtam érteni, többieknek tudtam fordítani, tehát ez mindig úgy büszkeséggel is töltött el. Tehát igazából én a kettőt egységbe tudom látni, a horvátok között ott mondom ezt a pluszt tettem hozzá, a magyarok meg igazából azt élik meg, és ezt kaptam is visszajelzésként, hogy igazi magyar vagyok, mert számomra a magyar haza fontos, és amikor akár nemzeti ünnep van, vagy akár ilyen megemlékezés, amikor én megkértek és szót kaptam, akkor senki nem mondta volna azt, hogy én nem egy echte magyar vagyok, mert az én hazám is Magyarország, akit szeretek.
És mondjuk egy horvát-magyar vízilabda meccsen, vagy futballmeccsen, kinek szurkol?
Rát a fintot. 3 éve, amikor a horvát-magyar vízilabda döntő volt, és na, akkor elkezdtem nézni, és hát azt mondtam magamba, hogy hát végül is én horvát vagyok, én Horvátországnak fogok drukkolni. És amikor elkezdődött a meccs, azt vettem észre, hogy nem tudok Horvátországnak drukkolni, úgyhogy Magyarországnak drukkoltam. Tehát mint országnak, mint Magyarországnak drukkoltam, és egyszerűen nem tudtam a horvátoknak annak ellenére, hogy én horvát vagyok.
Kicsit visszatérve a komolyabb témára, a papi hivatásában ezt hogyan éli meg? Sokat foglalkozik főleg Mohácson horvát kisebbséggel. Ez hogyan jelenik meg az ön papi hivatásában?
Igen, hát első Szentmártonban az egy hát echte horvát falu volt abban az időben, ugye ott 94-től 2003-ig voltam, tehát igazából ott a falu 91%-a horvát volt, ott minden másnap horvátul miséztem, és minden második vasárnap horvát misék voltak. Na szóval ez az egyik oldal. A másik oldal pedig az, hogy tudtam az emberekkel az ön nyelvükön, anyanyelvükön beszélni. Főleg az idősebbeknél volt ez fontos, mert az idősebb nénik magyarul nem tudják magukat olyan finoman kifejezni, mint horvátul. Tehát horvátul szépen körül tudja írni, hogy mit akar, de hogyha magyarul kérni ezt, akkor lehet, hogy azt mondaná, hogy jó napot, misét akarok. Horvátul pedig mondaná, hogy dicsértessék Jézus Krisztus, plébános úr, legyen szíves megnézni, mikor lenne lehetőség arra, hogy misét tudjak szolgáltatni. Tehát egészen más így, mint ugye, tehát nem lehet őket emiatt kárhoztatni, hiszen hát ők ott a határ mentén igazából egymás között horvátul beszélnek, nem nagyon gyakorolták a magyar, és a fiatalokban is nagyon fontos volt az abban az időben, hogy akik otthonról hozták a nyelvet, azokkal horvátul beszélgessek. Első Szentmártonban is, meg itt Mohácson is részt veszek a horvátságnak az ünnepein, részt veszek az ő programjaikon. Én szeretek énekelni horvátul, ezt is a nagymamámtól tanultam, szeretek táncolni, tehát a kólózni például. Emlékszem, amikor Felső-Szentmártonba kerültem, akkor ugye meghívtak a lakodalom, tehát ott minden lakodalomba a papot meghívták, és ha nem megy el a pap, az akkor egy kicsit olyan sértésnek is számított. Az első alkalommal hát fölkértem a mennyasszonyt, meg utána a koszorús lányokat, meg úgy az ismerős, és el is táncoltam. No, hát az összes néni, mert az volt a szokás, hogy az ablakon bekukucskáltak a befelé, hogy ki kivel táncol. Ugye, hogy másnap tudjanak róla beszélni, hogy ki kinek udvarolt. És amikor látták azt, hogy a plébános táncol, hát akkor ez volt a faluban a téma után egy hétig. Szóval én próbáltam közöttük úgy élni, mint ők. Tehát, és ők magukénak is éreztek engem. És ezért volt nehéz 9 év után, amikor igent kellett mondanom erre a helyezésre, hogy menjek Szekszárdra, ahol azt mondtam a szekszárdiaknak, hogy az én szívem most Szekszárd és Felső-Szentmárton között van, tegyenek róla, hogy minél hamarabb megérkezzem, nem csak testben, hanem lélekben is. És tényleg egy pár hónap után le tudtam írni az egyházközségi újságba azt, hogy megérkeztem újra itthon, és egy nagyon szép 14 évet töltöttem Szekszárdon, ahol nem volt horvátság, viszont megtaláltak a Bács megyei horvátok, úgyhogy a Szent László hídon átmentem, akár Kalocsára, akár Herceg-Szentóra, akár Bátyára, mind a mai napig is hívnak, amikor ünnep van, és horvátul kell misézni. Úgyhogy ez számomra ott nagyon jó volt, hogy mégiscsak valamennyire tudtam a horvát nyelvet gyakorolni. Mert amikor oda kerültem, egy pár hónapig előfordult az, hogy azt álmodtam, hogy horvátul misézek. Mivel ugye hát ott nem lehetett, mert nem volt kinek, ezért igazából álmaimban jött elő. Hát itt Mohácson ez megvan, minden hónapban van úgynevezett sokat misénk, mert itt a horvátok sokatok meghívják magukat, minden hónapban tartunk sokat misét, illetve még amikor nem volt még vírus, akkor voltak különféle programjaik itt a horvát kisebbség önkormányzatnak, meg a sokatkörnek, oda igyekeztem elmenni, és igyekeztem akár a jelenlétemmel is őket erősíteni.
Mit ad önnek az, amikor mondjuk magyarul misézik, és mit ad, amikor horvátul?
Amikor Szekszárdon voltam, akkor amikor horvátul misézhettem, akkor az nekem egy kicsit olyan ünneptámba ment. Itt Mohácson is ezt élem meg, mert nem minden nap, vagy minden második nap misézek horvátul, de megmondom azért őszintén, hogy mivel magyarul tanultam megmisézni, tehát én magyar szemináriumban jártam, ezért számomra könnyebb magyarul misézni, mint horvátul, főleg a prédikáció az aztán sokkal, de sokkal könnyebb magyarul, mint horvátul, mert azért én nem tanultam horvátul a teológiát. Tehát én ugye otthonról hoztam a nyelvet, az általános iskolába úgynevezett szerb-horvát nyelvet tanultunk heti 3 vagy 4 órába. Az igaz, hogy utána, amikor Felső-Szentmártonban voltam ott, akkor letettem a horvát középfokú nyelvvizsgát, mondván, hogy ott szolgálok náluk, de amikor már meg kellett kapjam a bizonyítványt, azt már Szekszárdra küldték, mert addigra elhelyeztek. Tehát számomra mint a kettő nagyon felemelő. Amikor egy magyar ünnep van, akkor én a Boldog Asszony Anyánkat ugyanolyan szívből tudom énekelni, mint amikor a horvát ünnepen énekeljük ugyanennek a horvát verzióját, az Drávo Dievo Krajice Hrvata, tehát ez a horvátok királynőjéhez való ének. Itt megélem a horvátságomat, a Boldog Asszony Anyánkkal pedig a magyar hazához való tartozás.
Hogyan látja a horvát kisebbség helyzetét, és hogyan tudja ön segíteni őket?
Amire már utaltam, hogy igazából itt, akik kisebbségben élnek, azoknak attól kell félni, hogy asszimilálódnak. És ezért nekem is feladatom az, hogy ezt az asszimilációt hát késeltessem, mégpedig azáltal, hogy erősítsem bennük azt a tudatot, hogy ők kicsodák. Tehát, hogyha ők horvátok, vagy sokatoknak mondják itt magukat Mohácson, akkor ők valóban azok is legyenek, és adják át, ami a legfontosabb, hogy adják át a nyelvet. Mert én azt látom, a magyarországi nemzetiségeknél, nem tudom, hogy a többinél is így van, hogy egy kicsit altatjuk a lelkiismeretünket azzal, hogyha most beöltöztetjük a gyermekeinket, fiataljainkat a nagyon szép népviseletünkbe, és elkezdünk, megtanítjuk őket szépen énekelni a saját anyanyelvükön, szép zene kíséretében fellépnek, tapsolunk nekik, örülünk. Ez mind nagyon szép, nagyon jó, kell, de sajnos, ha levetik a népviseletet, akkor ne vegyék le magukról azt az identitást, ahova tartoznak. És hogyha ők a népviseletbe fölöltözve egymás között magyarul beszélgetnek, akkor sajnos gond van. Tehát ugye nálunk azért Magyarországon kevesebb a létszáma azoknak a kisebbségeknek, mint mondjuk a határokon túl a magyar kisebbségeknek. Tehát azért mondjuk Erdélyben milliós nagyságban vannak magyarok, és Székelyföldön én azt tapasztaltam meg, amikor először voltam, hogy hát én ott román szót nem hallottam, hanem ott szinte akár van székely autonómia, akár nincsen, de azok ott a nyelv szempontjából autonómok. Na most sajnos nálunk a Magyarországon a kisebbségek nincsenek ilyen fényes helyzetben, mert nem élünk egy földrajzi településen olyan sokan, hogy ezt meg tudjuk tartani. Tehát nincs meg ez a bizonyos, ahogy szokták mondani most a vírusnál, a nyáj immunitás, tehát hogy több nem horvát vesz körül bennünket, és ezért hát asszimilálódunk. Hát a saját családomat tudom mondani, ahol az öcsémmel még a mai napig is, meg az anyukámmal horvátul beszélgettünk, tehát még telefonon is. De amikor ő megnősült, akkor az ő felesége, ő magyar. Ettől kezdve, amikor ő is ott volt, hát akkor mondjuk a családi ebédeken, hát már akkor mi lett a nyelvvel? Hát nem a horvát lett a társalgási nyelv, hanem a magyar. Azért, hogy ő is értse. Születtek a gyerekei. Hát azok igazából, azt hiszem 6 vagy 8 éves volt talán a nagyobb, amikor elkerültek Pécsre, de addig ott voltak a faluban. És ott se tanultak meg a gyerekek horvátul, mert hát ugye az anyjuk nem tudta őket tanítani, mert ő se tud. Amikor anyukámnak mondtam, mint nagymamának mondom, anyu, miért nem beszélsz hozzájuk horvátul? Azt mondja, figyelj, ha magyarul mondom nekik, akkor se fogadnak szót. Hát ha horvátul mondom, akkor, amit nem értenek, akkor még inkább nem fognak szót fogadni. Szóval ez egy kicsit a probléma, és ebben kell erősíteni őket. Hát itt például most azon gondolkodom, hogy itt is ki kellene adni mondjuk egy ima vagy énekes könyvet, amit a kezükbe lehet adni az itteni még élő horvátoknak, hogy ne vesszen el a liturgikus nyelv, hogy tudjanak imádkozni, tudjanak énekelni horvátul. És hát ha lesz erre lehetőség, mely támogatás vagy az horvát önkormányzattól, vagy valami más csatornán, és nekem lesz hozzá erőm és időm, hogy hát akár azt a másik könyvet egy kicsit átpofozva, őrájuk alkalmazva újra kiadjuk, akkor azt hiszem, hogy ezt meg kell tennem.
Ön szerint a hit és az egyház hogyan tudja segíteni a kisebbségek, a nemzetiségek fennmaradását?
Igen, hát azt hiszem, hogy itt teljesen mindegy, hogy horvát vagy magyar vagy németről van szó, mindenki ugyanebben a helyzetben van, hogy nekünk szembe kell szállnunk azzal a gondolkodásmóddal, ami most nyugatról árad. Hát ugye én már vagyok annyira idős, hogy hát én megtapasztaltam a keleti szelet is, amikor onnan fújt a szél, hát az hozta az ateizmust magával a rendszerváltás előtt. Szóval azt gondoltuk, hogy nyugaton, hát kolbászból van a kerítés, és akkor de jó lesz, hogyha mi majd a nyugathoz fogunk tartozni. És most azt látjuk, hogy igazából a kelet az, amely meg akarja őrizni a gyökereket, a hitet és a hagyományt. Hát hogyha csak Oroszországra gondolunk, hát ott a kommunizmus még egyszer annyi ideig tartott, mint nálunk. Ott 80 évig tartott, és mégse tudta kiirtani az oroszoknak a szívéből a hitet és a vallásosságot. Ez talán lehet, hogy most a magyarokra nézve egy kicsit lehet, hogy úgy néz ki, mintha negatív lenne, de talán a szláv népeknek az affinitása az Isten, a természet feletti, a vallásosság felé talán egy kicsit erősebb, mint a magyaroké. Hát ha megnézzük csak a lengyeleket, Lengyelországot, jó, ott is most már beszüremkedik a globalizmus, de ott azért sokkal később fognak ők azzal a problémával küzdeni, amivel mi már most küzdünk. Lengyelországban nem nagyon vannak üres vagy félig üres templomok. Most nem a pandémiára gondolok, hanem normál esetben. Amikor én Lengyelországban jártam, én azt láttam, hogy normál vasárnapi szentmisén kint álltak az emberek, mert nem fértek be. A Magyarországon mikor tapasztalunk ilyet, hogy nem férnek be az emberek a templomba? Ugye nagyon-nagyon ritkán, talán búcsúkor vagy bérmáláskor, ha kisebb a templom. De egyébként nem. Tehát igazából nekünk, keresztényeknek a keresztény értékeket meg kell őriznünk, mégpedig úgy, hogy nem csak megőrizzük, hanem hogy továbbadjuk. Tehát igazából azt hiszem, hogy az egyház az, aki reményt tud adni az embereknek, hogy fennmaradhassanak normálisnak. És sokat kell imádkoznunk azért, hogy visszataláljunk arra az igazi forrásra, ami az életet jelenti.
Mi az a visszajelzés a hívők részéről, aminek ő nagyon örül? Mi volt az a visszajelzés ön számára, amikor megérezte a hívők szeretetét?
Ugye lehet ezt szóban is. Például, amikor most egy 3 hete volt a mise után egy néni megköszönte nekem azt, hogy hétközben fölhívtam a névnapján, és felköszöntöttem, és ez neki milyen nagy öröm volt. Amikor elköszöntem Szekszárdról, akkor sok ajándék mellett kaptam leveleket is, amit írtak nekem búcsúzóul a hívek. Igazából én azt tapasztaltam, hogy akkor azt köszönték meg az emberek, amikor ember tudtam lenni köztük. Tehát, hogy hiába vagyok én pap, hogyha elveszett belőlem az ember. Tehát, hogy emberként tudtam köztük szolgálni, amikor olyat tettem velük, ami emberséges. Egy dologra emlékszem, amikor pár évvel ezelőtt Paksra visszahívtak misézni, és akkor ott az egyik bácsi a mise után, ott mindenki előtt azt mondta nekem, emlékszik tisztelendőr, amikor itt volt káplán, én Szekszárdon voltam kórházba, és maga engem eljött meglátogatni, de mivel elvittek engem vizsgálatra, nem talált a szobába, ezért hagyott ott nekem egy tábla csokoládét, és én ezt szeretném magának megköszönni. Tehát én erre nem emlékeztem már, hogy én egy tábla csokit hagytam ennek az embernek, de ő, hittem én 20 év után emlékezett erre a cselekedetre. Ha azt kérdeztem volna tőle, hogy mondja el, hogy 20 évvel ezelőtt mit prédikáltam én a paksi templomba, akkor nem biztos, hogy tudta volna. Tehát igazából én azt mondom, hogy ezek a igazi visszajelzések, illetve ugye a pap is ember olyan szempontból, hogy nekem is vannak szeretett nyelveim, vagy nyelvem, ahogy a házasoknál szokták mondani, hogy ugye meg kell találni a másiknak a szeretett nyelvét, hogy az a szeretett célba érjen. És én azt vettem észre, hogy az én szeretett nyelvem az ajándékozás. Tehát, hogy szeretek ajándékot adni, de ugyanúgy nagyon szeretek ajándékot kapni is. Úgyhogy amikor nekem adnak egy ünnepre egy fél liter pálinkát, vagy egy üveg bort, vagy a terem a szőlő, vagy a körte, és hoznak egy kis gyümölcsöt, vagy süteményt, azt én a hívek szeretetének élem meg, de ugyanígy természetesen én is igyekszem, hogy figyelmes legyek a hívek felé. Például karácsonyra most úgy volt, hogy befényképeztem a karácsonyfámat, és azt küldtem el Messengeren, és kívántam boldog karácsonyt az ismerőseimnek, a szeretteimnek, csak van, aki azt írta, látom, az egész családnak az ajándékai már ott vannak. Hát nem akartam neki megírni, hogy ez nem az egész családé, hanem ezek az én ajándékaim, amit kaptam az emberektől, a hívektől. Tehát én azt mondom, hogy beteljesedik az, amit Jézus mond, hogy aki elhagyja értem apját, anyját, 100 annyit kap, plusz az örök életet, mert mondjuk egy normál családapának nem biztos, hogy ennyi ajándék roskadozik a karácsonyfa alatt, mint ahogy nekem. Vagy amikor volt az ezüstmisém például. Az ezüstmisém után 220 embert ültettem le egy vacsorára, amit szintén nem én álltam, hanem jó emberek hozták össze. És igazából elgondolkodtam azon, hogy mondjuk egy 25 éves ezüst lakodalmas párnak nem biztos, hogy 220 vendége van, hanem hát ott van csak a szűk család. Tehát én igazából így a hívek szűk családjával együtt tudtam ünnepelni a 25 évemet, ahol a másik elmondatom volt az, hogy legyetek irgalmasok, mint az atya. Ez a irgalmasság évében volt ez az ezüstmise, és igazából erre gondoltam, hogy hát a B oldal folytatódik most már a lemezen, ugye a másik oldal, mert 25 év letelt, most már 30 belőle, és hát ezt az első elmondatot a másodikkal ötvözve úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy szeretve irgalommal szolgálni. Ez lenne a feladatom, és ezt szeretném tenni, ami a jó Isten éltet, Isten dicsőségére, embertársaim javára, és hát a magam üdvösségére.
Nagyon szépen köszönöm Bacsmai László atyának, a Mohácsi Esperesi kerület esperesének, Mohács plébánosának, hogy itt volt velünk a Hitvalló című műsorban, így telefonon keresztül, és jó erőt és egészséget, valamint Isten áldását kívánjuk az ön szolgálatára.
Én is köszönöm a meghívást, és kívánom azt, hogy a feltámadt Jézusnak az öröme legyen a szívünkbe, és így tudjuk legyőzni mindig a rosszat, ahogy Jézus legyőzte a halált, és a jó éljen bennünk.
Bacsmai László atyával, a Mohácsi kerület esperesével Nagy Viktória Angelika beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Hangja.
Kincses láda. Tanulságos történetek.